Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 103. Zsoltárban.
Ének Isten irgalmáról, Dávid Zsoltára. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalaiti, hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei szolgái, akik akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Isten tegye áldottá az ő igét, jöjjetek, imádkozzunk. Isten tisztelete, jöttünk ide, Uram, azért, mert éreztük lelkünkben, hogy hívsz bennünket ezen a mai vasárnapon is. Köszönjük, Uram, hogy mindig eléd állhatunk újra és újra, és köszönjük, hogy neked szabad van mi hozzánk. Sokszor feddő, sokszor vigasztaló, sokszor örömteli, de mégis szükségünk van a te szabadra. Vágyjuk azt, hogy szólíts meg bennünket egyen-egyenként. Köszönjük, hogy ismersz bennünket. Köszönjük, hogy foglalkozol velünk, a mi életünkkel, egészen a születésünk pillanatától halálunkig. Köszönjük, hogy kísérsz bennünket. És köszönjük ezt a mai vasárnapot is, hogy itt lehetünk ennyien. Kérünk azért, hogy te légy itt közöttünk a te igéddel, szólíts meg bennünket. Könyörgünk azokért, akik nem lehetnek itt, mert betegek. Légy velük ott a beteg ágyon, és erősítsd őket, hogy meggyógyulhassanak. És kérünk azokért, akik még be van zárva a szívük te előtted, hogy tudják megnyitni, hogy befogadhassanak téged, hogy a te szent lelked átjárhassa az ő életüket. Köszönjük, Uram, hogy te meg tudsz életeket változtatni, attól, hogy tudjunk változni úgy, ahogyan te szeretnéd. Légy itt közöttünk, Uram. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igének hallgatására készülve a 180. dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliuma 9. fejezetében az első 8 versben. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába, és íme odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsátatnak a te bűneid. Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Isten káromló. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb, azt mondani, hogy megbocsátatnak a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? De azért, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, ekkor ezt mondta a bénának: kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ő pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Kedves testvérem, készülésem elején próbáltam egy tesztet összeállítani. Először arra gondoltam, hogy rászerkeztem a hirdető lapra, csak az én tudásom az nem olyan. De ha valakinél van toll, akkor nyugodtan képzeletben x-elhet is, vagy akár igazándiból is a papírra, úgyhogy az első pontnál ketté választja azt a kis üres helyet, jobb oldal és bal oldal, és lehet húzni az x-eket. Tehát amint kinyitjuk reggel a szemünket, akkor rögtön felállítjuk a sorrendet. Mivel kezdjük? Azzal kezdem, hogy a kávé reggeli, ide kerül az X, vagy azzal kezdem, hogy a kezemet összekulcsolom, megbeszélem az én urammal a napi teendőket, előveszem a Bibliát. Amikor megkapom a fizetésemet, mi az, amit először megveszek belőle, hogyan költöm azt az összeget? Egyik oszlop, kifizetem a csekkeket, megejtem a nagy havi bevásárlást, vagy pedig a másik oldalon félreteszem azt, amit az Isten céljaira szánok, amit oda szeretnék adni neki. Megbetegszem, ez mindegyikünkkel előfordul. Hogyan teszem? Megpróbálom magamat kurálni, vagy úgy csinálok először, mintha semmi bajom nem lenne, mert annyi dolgom van, hogy arra sincs időm, hogy orvoshoz menjek. Vagy pedig először elcsendesedem, és megbeszélem Istennel, hogy Uram, hogy is van ez az életemben, légy az én gyógyítom, és mutass utat. Megbántott valaki, hát ez is előfordul velünk. Hova kerül az X-ünk? Egyik oldal, nem érdekel különösképpen, én ilyennel nem foglalkozok, majd csak kiheverem, vagy ő is kiheveri, vagy ez az oldalban van még az is, hogy megpróbálom jóvá tenni, hogy megpróbálom rendezni. A másik oldal az, hogy Isten elé viszem, bocsánatot kérek az Istentől, és utána a másik embertől. Rengeteg időm van, hát ilyen előfordulhat bárkivel, bármikor, még a mai rohanó világban is. Hogyan töltöm ki az időmet? Egyik oldal, keresek valami munkát, takarítok, elheverészem az ágyba, szórakozom, elolvasom azt a könyvet, amit nagyon régóta szeretnék. Másik oldal, akkor több időt töltök Istennel. Őt kérdezem. Lehet, hogy valami szolgálatra indít, lehet, hogy egyszerűen csak elcsendesíti a lelkemet, és ő tölti be. Megtudom, hogy valaki beteg a környezetemből. Hova kerül az X? Nem érek én rá ezzel foglalkozni, nekem is megvan a magam baja. Vagy a másik oldal, gondolkodom, hogyan tudnék segíteni, elmegyek, meglátogatom. Kérdés az, hogy hova került több X, az egyik oldalra, vagy a másikra. Amennyiben az első oldalba került valamiképpen is több X, akkor biztos, hogy szól nekünk ez az ige, de ha a másik oldalba, akkor is szól nekünk az ige, mert az Isten igéje mindig tud szólni, és mindig az életünket munkálja. Az Isten országát építi. Sajnos magamat gyakran kapom azon, hogy rossz a fontossági sorrendem, és nekem biztos, hogy szükségem van arra, hogy az Isten igéje állítsa helyre ezt a sorrendet, a jó rendet. A történetben először segítő emberekkel találkozunk, akik béna barátjukat viszik Jézus elé. Ez egy olyan történet, amit mindegyik szinoptikus evangélista megírt, tehát Máté, Márk és Lukács feldolgozta. A többi evangéliumban még azt is hozzáteszik, hogy ezek a segítő barátok négyen voltak, és amikor odaértek, ahol Jézus tanított, olyan sokan vették Jézust körül, hogy nem fértek be a házba, és fölmennek a ház tetejére, és megbontják azt, és úgy engedik le Jézus lábai elé a bénát. Mert hittek abban, hogy Jézus tud gyógyítani, Jézus tud valamit kezdeni a barátjukkal, hiszen máskülönben nem vállalták volna ezt az utat. És Jézus úgy mondja, hogy az ige mondja így, hogy Jézus látta az ő hitüket, és erre nézve mondja azt a bénának, hogy megbocsáttattak néked a bűneid. Tehát ennek a négy embernek az életében jó volt a sorrend, hogy első a bajba levő ember, és nem a saját szükségeim. A másik a fontosabb. Bárcsak az életünkben az Isten ezt kimunkálná mindenkor, hogy a másik a fontosabb. Fontosabb a házastársam, mint én magam. Fontosabb a házastársam igénye, egészsége, állapota. Fontosabb az, hogy őt szeressem. Tudom-e magam elé engedni a másik embert, aki lehet, hogy jobban siet, mint én. Átengedem a másik embernek a helyet, mert megtehetem, hogy én állva maradok. Itt azt látjuk, hogy ezeknél az embereknél az ember a fontosabb, és nem a tető. Nem gondolkodnak a háztulajdonos érdekein, hogy neki milyen kárt okoznak, hanem az ember a fontos. A tárgyak mindig értünk vannak. Tudjuk-e ezt a fontossági sorrendet, hogy az ember a fontosabb? Nem a pénz, hanem az ember. Nem az a fontos, hogy mások mit mondanak, hanem hogy segítsek ezen az emberen. A legtöbb ember életében nem fontos másiknak a java, az érdeke, csak az önzés. Itt az a lényeges, hogy Jézus elé kerüljön, mert Jézus nincs mindig a városban, most kell őt utolérni, most lehet őt utolérni, és teszik a dolgukat, nincs feljegyezve a nevük, semmi más róluk. Azt se tudjuk, hogy voltak-e előtte Jézussal kapcsolatban megtapasztalásaik, vagy milyenek voltak, de hittek Jézus erejében. Hittel cselekszenek, és ez a lényeg. Hogy valaki így tudjon cselekedni, így tudjon élni. Hogy valaki kikerüljön a maga körül való ördögi körből, ahhoz valami plusz kell mindegyikünk életében. Istennek a szabadítása, hogy fontosabb legyen a másik ember. Hiszen Jézus életéből látjuk ezt, és Jézus tud bennünket belülről, lelke által ilyenné formálni. Hiszen Jézusnak az volt a fontos, hogy lejöjjön erre a földre, hogy megváltson bennünket, hogy elszenvedje helyettünk az ítéletet. Tehát fontosabb-e a másik élete? Fontosabb-e az, hogy másokat oda tudjak vinni Jézus elébe? Mert ezt a szolgálatot az Isten ránk bízta. Fontosabb-e mások megtérése, növekedése, mint a sajátomé? Azt gondolom, hogy ha fontosabb az Isten, a mi életünkben munkálja az életet, és munkálja a növekedést. Jézus itt először a beteg lelkével foglalkozik, megbocsátja a bűneit. Jézusnál ez a sorrend. A lélek, majd a test. Olyan gyakran el szoktuk ezt téveszteni, jaj, de gyakran, hogy a testnek megadunk mindent, a lélek pedig nem számít. Gyereknevelésben például, hogy igen, a gyermeknek megadok mindent, minőségi ételek, ruhák, játékok, de mit adunk a lelkének? Lehet, hogy semmit nem adunk a gyermekünk lelkének, és talán a magunkénak sem. És talán még azt se tudjuk, hogy a lelkemnek mire van szüksége, kire van igazán szüksége. Jézus Krisztus nagyon jól tudja, hogy mi az igazán fontos, és ő elénk éli az evangéliumokban. Azt látjuk az ő életében, hogy a legfontosabb volt az atyával való kapcsolat, a teremtővel való kapcsolat. Mi innen estünk ki, mint fiókák a védett fészekből, és ide nem találunk vissza magunk erejéből. Napról napra csak távolabb kerülünk, mint ahogyan szaporítjuk bűneink számát, ahogy telnek az éveink. A testünket etetjük, dédelgetjük, edzük, de a lélek magától halott, és egyszer a testünk is az lesz. Nagy baj az, ha csak a test a fontos. Ha beteg, akkor azonnal keressük a gyógymódokat, de ha lelki baj van, akkor azt elhallgatjuk. A testünket tisztán tartjuk, de a lelkünket hogyan tartjuk tisztán? Mert az lehet, hogy sokkal szennyesebb, mint a testünk. Igaz, az nem látszik, legalábbis azonnal biztos nem látszik, mint ahogy itt sem látszódott az, hogy a beteg kapta Jézustól a bűnbocsánatot. Csak az látszott, amikor meggyógyult. Pedig a bűn az elég szennyes, és egy idő után bizony nagyon látszik is kívülről, hogy ott valami nagy baj van. Ráadásul az a legnagyobb baj, hogy a bűneink az atyától választanak el, az örök élettől választanak el, és a bűneinkkel kellene valamit kezdeni, de mit tudunk mi kezdeni a bűneinkkel? Az ószövetségi embernek megvolt a maga válasza erre a kérdésre az áldozat formájában. Ugye pont most olvassuk az ószövetségi kalauz szerint Mózes harmadik könyvét, hát csak ilyet olvasunk, hogy hogyan kellett az áldozatot bemutatni. Ott vannak az áldozatok fajtái, hogy mit, hogyan, mikor, tehát elő volt írva. Egy külön áldozatot találunk ott mindenre. Tudhatta azt, hogy milyen bűnért, mi az, ami jár, hogyan kell leölni az áldozati állatot, és annak az állatnak milyennek kell lennie. Csak hogy ott volt a baj, hogy magával a bűnnel nem volt az ember tisztába, és észre se vette, hogy mikor vétkezett. Észre se vesszük miért gyakran, hogy megbántottunk valakit, vagy magát az élő Istent. Már megint megbántottuk, már sokadjára így tettünk. És abban se vagyunk tisztában, hogy mi az Isten akarata. Sokkal több van a rovásunkon, mint ahogy azt előre gondolnánk. Jézus jól tudta, hogy mi van az ember szívében. Jól tudta, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják a beteg embert, meg a többieket is. Tudta, hogy mi nyomasztja igazán a lelkét, és mi az, amire igazán szüksége van, mint ahogy így van ez a mi életünkben is. Nagyon jól tudja, hogy mi van bennünk. Mi könnyebb ezt mondani, megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Hát, az egyik Jézus életébe került, és igazából csak ő adhat bocsánatot minden bűnünkre. Ember nem mondhat ilyet, csak az Isten. Nála minden lehetséges. Nála lehetséges a bocsánat is, és a gyógyulás is, mert ő az Isten egyszülött fia. Ő maga a hatalmas Isten. És nekünk rá van szükségünk. Leginkább a bocsánatára, mert az nyitja meg az atyához vezető utat, mert a bűn kötöz meg, a bűn zár el, előle, és a bűn zár el attól is, hogy igazán boldog életet tudjak élni itt a földön. A bűn az, ami odafészkeli magát a szívünkbe, akármilyen formába, akár gondolok itt az aggodalomra, és a bűn az, ami gyakran a testünket is tönkre teszi. Oda kényszerít olyan cselekedetekre, amikkel megmételjezem a körülöttem élők életét, és magamat is megkötözöm vele. Tehát szükségem van szabadulásra. És a megbocsátás Jézus Krisztus által lehetséges. Az ő életébe került, hiszen a vérével fizette ki az adósságunkat. Mint hibátlan, szeplőtelen bárány, önmagát áldozta fel értünk. És ennek a béna embernek Jézus először ezt adja, a bűnbocsánatot, és utána kapja meg ráadásként a testének gyógyulását. A bűnbocsánat, ami helyreállítja a kapcsolatot, magával, az élet forrásával, Istennel, és akkor már nem haragszik ránk az Atya, mert Krisztus odaállt értünk az ítéletre, tehát Jézus a lelkünket gyógyítja, és ennek eszköze pedig maga az ige és az ő áldott szent lelke. És hogyha a lélek meggyógyul, felszabadul, akkor olyan gyakran ezt a test is követi, feloldódik a bénaság, felszabadul az ember egésze, elkezd igazából élni, mert a bűnbocsánatban felszabadító erő van, és akkor és ott lehet igazán újat kezdeni. Mi a fontosabb tehát, a test vagy a lélek? Megnyerni a földi életet, vagy az örökké valóságot? Az üdvösség csodája, vagy csak a gyógyulás csodája? Persze mondhatjuk erre, hogy hát nekünk minden kell, legalábbis mind a kettő. Sokan mondják, hogy nekem csak az egyik, mégpedig a földi jólét, a földi gyógyulás és boldogulás. Az Úr Jézus elkészítette a bocsánatot, és aki kér, az kap tőle. Ott van az ígéret, hogy mindenki, akit az Atya küld, az én hozzám jön, és aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Engedjük, hogy az Úr Jézus Krisztus az életünkbe is a fontosabbakkal foglalkozzon. És hihetem, hogy amire szükségem van, azt ő megadja. Biztos, hogy megadja, ha kell, akkor a gyógyulást, ha kell, akkor az anyagiakat, vagy akár a jólétet is. És azzal kezdi, hogy megbocsátattak a te bűneid. Nem mondjuk azt az Istennek, hogy én ezt nem akarom, mást akarok. Nem mondjuk azt, hogy először gyógyíts meg, vagy először hozd rendbe az anyagi életemet, vagy tedd rendbe a családomat, a házasságomat. Higgyük el, hogy az Isten velünk akarja kezdeni, a bűneinkkel, a szívünkben lát, szinte keresztül lát rajtunk, előtte nincsen semmi rejtve, nincsenek titkaink. És utána gyógyul majd a többi, higgyük el. És ebben kérjük mindig az ő segítségét, mert bocsánatot egyedül csak ő tud adni. Fel is háborodnak ezen a farizeusok, hogy hát csak így megbocsájtani a bűnt, hát hiányzik az áldozat. Nekik nagyon hiányzik az áldozat, a leölt bárány, egy elégetett madár. Az embernek nem kell áldozatot hozni, nem kell valamit cselekedni vagy felmutatni, mert Jézus egyszerűen itt így kikerüli ezt az áldozati rendszert, mert majd ő maga hozza meg az áldozatot érte is, és értünk is, hogy örök életünk legyen, hogy a bocsánat számunkra ingyen legyen, egyedül Jézus Krisztus érdeméért, egyedül Jézus Krisztus keresztjéért. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Ez egy passzív szerkezet, szenvedő forma, mert maga az Isten a cselekvő alany. A sorrend itt először ez, hogy igen, én cselekedek, érted? Én adom az életemet, érted? És nem az embernek kell valamit tenni, és olyan jól kiábrázolja azt, hogy igen, itt egy bénán történik a gyógyulás. Az ember nem képes semmit tenni. Az ige azt mondja, hogy a bűn miatt mi így vagyunk bénák, sőt nem csak bénák, hanem halottak. Istennek kell mindig cselekednie, értünk, és ezért öltött emberi testet Jézus Krisztus, és ezért szül újjá bennünket a Szentlélek, mert magunktól nem megy. A zsidóknak sem ment, minden áldozatuk ellenére sem ment, és éppen ezért nem is nagyon értik, hogy itt mi történik, és nem is tudják elfogadni, mert nem hisznek Krisztusban. Magukat Jézus felé helyezik, és képtelenek azt elfogadni, hogy Jézus Krisztus több, mint egy ember, hogy ő az Isten fia, akinek van hatalma a bűnöket megbocsájtani, és aki belelát az ő szívükbe is. És azért, hogy ők is megtudják, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsájtani, meggyógyítja ezt a béna embert. A béna embernek bocsánatra volt szüksége, ő ezt megkapta, az örök életet, de azt élheti meg pluszként, hogy hogy Krisztus még gyógyulást is adott a testének. A sokaság, amikor ezt látta, megdöbbent és dicsőítette Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embernek. Bár itt is ebben ott van, hogy valahol csak az embert látják. Fontossági sorrenddel kezdtem, hogyan van ez a mi életünkbe. Bár csak hagynánk azt, hogy a mi Urunk rendbe tegye az életünket, és a mi életünkben is azzal kezdi, hogy a bűnkérdés, hogy meg legyen bocsájtva. Ő elveszi az útból az akadályokat, és cselekszik kegyelmes szeretetéből, hogy azután az önző szívünk is megváltozzon, hogy a másikat tudjuk magunk elé helyezni. Isten adja meg, hogy ez a változás mindegyikünkbe elkezdődjön és végbe mehessen. Amen. Isten igéjére válaszként a 220. dicséretünk 6. versét énekeljük. Így kezdődik ez a 6. vers, és legyen ez imádságunká. Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez. Köszönjük azt, mennyei atyánk, hogy hozzád térhetünk, mert te vagy az, aki hozzánk tértél a fiúban, Jézus Krisztusban. Te vagy az, aki munkálod a mi megtérésünket is előbb, mint ahogy mi erre gondolnánk. Dicsérünk és magasztalunk, hogy te előbb cselekedtél értünk még a világ alapjainak lerakása előtt. Már elkészítetted a fiút, hogy nekünk életünk legyen, bűneinkre bocsánat legyen. Köszönjük, Urunk, hogy nem nekünk kell azzal megküzdeni, hanem te teljes győzelmet arattál ott a Golgotai kereszten. Dicsérünk és magasztalunk hatalmadért, amivel legyőzted a bűnt és legyőzted a halált, hiszen harmadnapra Krisztus föltámadta halottak közül. És köszönjük, hogy megnyitotta az utat a mennyek országába, hogy nekünk is ott hely lehessen, és járhassunk ezen az úton. Bocsásd meg azt, Urunk, amikor elrontjuk a fontossági sorrendet. Bocsásd meg, hogy olyan gyakran toljuk magunkat a középpontba, cselekedeteinkkel, szavainkkal, lényünkkel. Bocsásd meg, amikor nem figyelünk a te vezetésedre. Bocsásd meg, amikor mi akarunk cselekedni, pedig te azt szeretnéd, hogy csendben figyeljünk rád, engedelmeskedjünk neked. Éljünk a te kincseidből. Köszönjük, Urunk, hogy munkálkodsz bennünk, láthatatlanul is lelked által, de könyörüljél, hogy ez a munka, ez láthatóvá is legyen, úgy, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és téged dicsőítsenek. Urunk, eléd viszük a gyászolókat, a sírókat, könyörülj meg rajtuk. Te töröld le a könnyeiket, és te vezesd őket örökkévaló országot felé, ahol eltűnik a sírás, és ahol nem lesz fájdalom. Urunk Istenünk, imádkozunk még a egyházunkért. Segíts, hogy olyan egyház, olyan gyülekezet legyünk, akik tudnak rólad beszélni, és nem csak beszélni, hanem ahol meglátszik, hogy itt vagy közöttünk. Urunk Istenünk, te áld meg a mi csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.